Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, újra csak imádságunkban is az ének szavát tudjuk idézni, hogy irgalmazz nekünk. Hiszen szükségünk van a te irgalmadra, a te kegyelmedre, amely naponként megújul a mi életünkben. Tudjuk, atyánk, és látjuk, hogy rászorulunk a te kegyelmedre, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk. Szükségünk van gyógyulásra, szükségünk van szabadulásra. Szükségünk van, mennyei atyánk, bűnlátásra, hogy meglássuk végre azokat a bűneinket, amelyek elválasztanak tőled. Sokszor nem értjük, nem látjuk, hogy miért nem megy előre az életünk, hogy miért nem tudunk gyümölcsöt teremni, hogy miért nincs békességünk, miért nincs boldogságunk. Pedig a te igéd annyira egyértelműen megmutatja ezt. Azért könyörgünk, hogy a mai napon és a holnapi napon is az ige hirdetések alkalmával szólítsd meg a mi szívünket. Csendesíts le bennünket, hogy tudjuk kívül hagyni a hétköznapok rohanását, fáradtságát, nehézségeit, és minden terhünket tudjuk letenni a Golgota keresztjéhez, tudva, hogy minden gondunkat Jézusra vethetjük, mert neki gondja van ránk. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy így szólj most hozzánk a te igéden keresztül, és add, hogy a te szent lelked jelenléte valóban felüdítsen, megerősítsen, megvigasztaljon és megszabadítson mindattól, amit tőled elválaszt. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv harmadik részéből, a 19. versből olvasom. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltössenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülésnek idei az Úrnak színétől. Kedves testvéreim, ilyenkor advent idejében sok szó esik a várakozásról, a váradalmakról, valami jónak, valami szépnek az eljöveteléről. Sokan várják a karácsonyi ajándékokat, a karácsonyi csillogást, a meglepetést. Vannak, akik nem annyira a testi, anyagi értékekre vágynak, hanem valami lelki többletre, lelki pluszra, mint a békesség vagy a család melege. Sokan tehát sokféle váradalommal vannak tele, így adventkor. Váradalmakkal és elvárásokkal, talán egy kicsit Isten felé is, és kicsit egymás felé is. Így karácsony táján talán még jobban felerősödik az emberekben a békesség és a boldogság utáni vágy. Sajnos azonban azt kell látnunk, ha egy kicsit kitekintünk a templomon kívülre, az utca, a hétköznapok valóságára, vagy akár a saját életünkre, hogy sokszor ezek a dolgok megmaradnak a vágyak szintjén. Mert ha kinézünk az életünkbe, kinézünk a hétköznapjainkba, kinézünk az utcára, akkor azt látjuk, hogy nincs békesség. Nincs békesség, mert csak rohanás van, csak türelmetlenség van a sorban álláskor, csak idegesség van a jegypénztáraknál, hogy vajon mikor indul a vonat. És talán azt látjuk a bevásárló központokban is, hogy egymáson átgázolnak az emberek, hogy még az utolsó akciós terméket el tudják érni, hogy még övék lehessen az is. Miért van ez így, kedves testvéreim? Miért van az, hogy még a szeretet ünnepén sem tudunk szeretni? Hogy nem találjuk a békességet, hogy nem találjuk a boldogságot. Lehet, hogy azért, mert nem jó helyen keressük. Talán azért, mert hamis váradalmaink vannak, hamis istenképünk van, egészen mást gondolunk Istenről, mint aki ő valójában. Sokszor azért csalódunk, mert nem olyannak látjuk Istent, aki és amilyen ő valójában. Talán azért nem találjuk a boldogságot, mert az akciós áruk és termékek nem oldják meg az ember alapvető problémáját, az ember alapvető kérdéseit. Az elmúlt napokban megdöbbenve hallottam két reklámot a rádióban, és az a gondolat fogalmazódott meg az egyikkel kapcsolatban, hogy most már ezek a különböző cégek, amelyek a reklámokat hirdetik, már nem csak arra tartanak igényt, hogy a testi szükségleteinket betöltsék, hanem már a lelkünket is ők akarják felüdíteni. Hiszen egy wellness hétvégét hirdetett a rádió, és azt mondta a végén a reklám, hogy teljes testi-lelki felüdülést kínálnak. Vajon akik ezt a reklámot szerkesztették, tudják-e azt, hogy mit jelent a lelki felüdülés? Vagy csak oda tették ezt a szót, mert olyan hangzatos, mert olyan jól hangzik? És amiket elmondtak programokat, lehetnek nagyon szépek, nagyon jók, de egyik között sem találtam a lelki felüdülésre alkalmas programot. A másik pedig még megdöbbentőbb volt, úgy szólt nagyjából a reklámnak a szövege, hogyha kimerült a karácsonyi sürgés-forgásba, akkor vegye igénybe tájmasszázs szolgáltatásunkat. És rögtön két gondolat is megfogalmazódott bennem, és még azt is ugye hozzátette a reklám, hogy ilyen kis kuponok formájába ajándékozhatja is karácsonyra ezt a szolgáltatást szeretteinek. Rögtön az a kérdés merült fel bennem, hogy mi köze van a keresztény karácsony ünnepnek egy távol-keleti vallási rítus egyik részéhez, mert ezek a masszázsok általában vallási háttérrel is rendelkeznek, sokan ezt nem tudják. Ez volt az első kérdésem. A másik pedig az a gondolat merült fel bennem, hogy tulajdonképpen ezt már úgy is megfogalmazhatták volna ezt a reklámot, hogyha belefáradt a kereszténységbe, akkor forduljon a keleti vallásokhoz. Ugye, ha belefáradt a karácsonyba, akkor itt van, mi adunk valamit helyette. Itt tartunk most, kedves testvéreim. Ez a karácsonyi készülődés és a karácsonyi ráhangolódás. Az emberek eszeveszetten szaladgálnak az ajándékok után, csak éppen a lényeget nem látják meg. Nem tudják, hogy mit is ünneplünk karácsonykor, és mit várunk adventkor. Ezért nincs békesség, ezért nem találják nagyon sokan a boldogságot. És talán azért vagyunk benne mi magunk is ebben a tömegben, mert nem jó helyen keressük a felüdülést, nem jó helyen keressük a megbékélést, a lelki felüdülést, a lelki táplálékot. Olyan szomorú az, amikor Jeremiás próféta könyvében Isten panaszkodik az ő népéről, hogy elhagytak engem az élő vizeknek forrását, és kutakat ástak maguknak, amelyekből elszivárgott a víz. Igen, kedves testvéreim, itt tart a 21. századi nyugati civilizáció. Elhagyták az élő víz forrását, a tiszta evangéliumot, Jézus Krisztust, és kutakat ástak maguknak, és ezekből elszivárog a víz. Melyikből hamarabb, melyikből később, teljesen mindegy. Nem tartják a vizet, nem adnak tartós felüdülést, igazi békességet, igazi örömöt, igazi szeretetet. És éppen ezért újabb és újabb kutakat kell ásni, mert a meglévők azok kiapadnak. Ezért kell újabb és újabb örömök, élvezetek után szaladni, futni, rohanni, hogy valamelyest az ember szükségleteit be tudja tölteni, de tudjuk, hogy erre képtelen. Pedig a felolvasott textusunk egyértelműen megmutatja, hogy mi a megoldás. Megmutatja azt, hogy mi az oka az ember boldogtalanságának, mi az oka annak, hogy nem talál felüdülést, hogy nem talál békességet és boldogságot. A Szentírás egyértelművé teszi, hogy minden békétlenségünknek az oka az, hogy elhagytuk az Urat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy kiálltunk volna a terekre, az utcasarkokra, és fennhangon megtagadtuk volna Jézus Krisztus nevét. Nem csak így lehet elhagyni az Urat. Úgy is el lehet hagyni, hogyha a hétköznapi döntéseinkben nem kérdezzük őt. Nem valljuk, nem tagadjuk meg őt nyilvánosan, csak egyszerűen azt mondjuk, hogy most ebben ne szólj bele, Úr Jézus. Majd ezt eldöntöm én, majd én választok irányt, majd én kitalálom a következő lépést. Így is meg lehet tagadni Jézus Krisztust. Nem csak szóval, hanem tettel, mulasztással is. Azt kell tehát látnunk, hogy minden boldogtalanság oka az, hogy nem ott keressük a boldogságot, ahol igazából van, a Jézus Krisztus jobbján. Egyértelművé teszi a Szentírás ezt az előbb idézett Jeremiási igében. Nagyon sokszor esünk mi is éppen ebbe a hibába. Nem annál keressük a boldogságot, aki azt elkészítette a számunkra, aki sokkal jobban tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, mint mi magunk. Az első emberpár is itt rontotta el. Majd én megmondom, hogy mi a jó és mi a rossz. Majd én eldöntöm. Ne te mutasd meg, és ne te mondd meg, Istenem. És aztán láttuk, és látjuk, hogy mi lett az eredménye. Azt látjuk tehát az igéből, hogy bűneink választanak el tőle, felüdülésünk és boldogságunk akadálya a bűn. Ezt Ézsaiás próféta így fogalmazza meg az 59. részben, könyvének 59. részében, az első két versben így szól Isten. Íme nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istentől, és bűneitek fedezték el orcáját ti előletek, hogy meg nem hallgatott. Ha életünk alapvető problémájára, a bűn kérdésre szeretnénk választ, megoldást találni, akkor kövessük az igének az útmutatását, amit alap igeként olvastam fel. Azt mondja az ige, térjetek meg, bánjátok meg bűneiteket, hogy eltöröltessenek, hogy így eljöjjenek a felüdülésnek idei az Úrnak színétől. Az első lépés tehát a megtérés. A tegnapi igehirdetésben is volt erről szó, a megtérésről, amelyik azt jelenti, hogy visszatérés az atyai házhoz, visszatérés Istenhez, vagy más néven Pál fordulás, amikor megfordul az életünk, vagy a görög eredeti, a metanoia, ugye azt jelenti, hogy az értelem, a gondolkodásmód megváltozása. Ennek kell lenni az első lépésnek, kedves testvéreim, hogyha valaki mindeddig Isten nélküli életet élt, akkor az első lépés a boldogság felé az, hogy felveszi az Istennel a kapcsolatot, hogy nyit az Isten felé. Isten Jézus Krisztusban már megtette felénk az első, legfontosabb és legnagyobb lépést, amikor elküldte őt a világ megváltójául és a mi megváltónkul. Az a kérdés, hogy erre a lépésre mi válasz lépéseket teszünk-e. És ennek az első lépése a megtérés, az odafordulás az élő Istenhez. Ez persze nem azt jelenti, hogy a megtérés, hogy evidencia lenne mindenki számára, hogy az Istennel ugye kapcsolatban van. Ez egy nagyon fontos gondolat, és jó, hogyha a szívünkben aláhúzzuk. Ahogy itt tegnap a felnőtt konfirmáció alkalmával gondnok testvérünk is elmondta, a konfirmáció az nem egyenlő a megtéréssel. Nagyon nagy dolog, nagyon fontos lépés, de a megtérés az valami lelki valóság. Nem egy külsőleges fogadalomtétel, nem egy bizonyos hitismeretnek az elsajátítása, megtanulása. Nagyon jól fogalmazza ezt meg a Heidelbergi Káténk, amikor azt kérdezi, hogy mi az igaz hit. A hit az nem csak elhívése valaminek, mert az önmagában még nagyon kevés lenne. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy te hiszed, hogy az Isten egy, jól teszed, az ördögök is hisznek, és rettegnek. Igen, tehát a hit önmagában, hogy én elhiszem, hogy van Isten, ez még önmagában nem üdvözít, ez még nem kapcsolat az élő Istennel. Azt kell tehát látnunk, hogy a keresztény hit, ahogy a Heidelbergi K.T. mondja, egyrészt áll egy biztos ismeretből, amit Pál apostol úgy fogalmaz meg, tudom, kinek hittem, nem egy fennkölt filozófia, nem egy elvont valamilyen tanítás az Istenről, hanem egy tudatos ismeret, egy hitismeret. A hívő ember nem hiszékeny ember, ezt próbálja a világ súlykolni és elhitetni velünk. A hívő ember nem hiszékeny ember, nem jelenti azt, hogy bármit elhisz. A hit egy biztos ismeretet jelent. Nagyon szépen fogalmazza meg János apostol az első levelében, amit szemeinkkel láttunk, kezeinkkel tapintottunk, füleinkkel hallottunk, az élet igéjéről, Jézus Krisztusról teszünk bizonyságot. Tehát olyan dologról tesz bizonyságot, olyan dolgon alapul a hite, ami biztos ismeret, amit látott, hallott, érzékelt, tapintott. nem egy fennkölt filozófia vagy valami elvont gondolat. Tehát azt látjuk, hogy igenis biztos alapokon nyugodhat a keresztény ember hite, de ez a hitnek csak az egyik része az ismeret. Másik része a szívbéli bizalom, amit a Heidelbergi K.T. megfogalmaz. A szívbéli bizalom az az, hogy rábízom magam az Isten igéjére. Elhiszem, hogy amit mond, az úgy van, és az úgy lesz, hogyha ígéretként adja nekem. Rábízom magam, ráalapozom, ahogy a szilárd kősziklára ráépítenek egy egész házat, mert megtartja a súlyát. Én is rábízom az életemet, minden terhével, minden nehézségével, minden nyomorúságával együtt, mert tudom, hogy biztos alapra építek. És a harmadik, az pedig az engedelmesség. Ez nagyon sokszor kiszokott maradni a mi hitünkből. És éppen erre figyelmeztet Jakab apostol az ő levelében, hogy a hit holt cselekedetek nélkül. Tehát ha én hiszek Jézus Krisztusban, annak meg kell látszódnia az életemen, a szavaimon, a gondolataimon, a tetteimen, az egész életvitelemen. Hogyha elültetek egy magot, akkor annak egy idő után a föld felszín felé kell törnie. Mert ha nem, akkor ott valami nincs rendben, vagy lehet, hogy el sem volt ültetve a mag. Nagyon sokan védekeznek ezzel, hogy a hit az egy magánügy, ugye? Hát az előző rendszerben ezt próbálták még jobban belénk súlykolni, hogy az a templomba való. És ezért sokaknak annyira magánügy, hogy még maguk sem találják meg, hogy hol van az ő hitük. És hogy azt ugye senki ne kutatgassa, ne keresse, mert az valahol jó mélyen van, nem maradhat mélyen. Annak a felszín fölé kell emelkednie, mások számára is láthatóvá, érzékelhetővé kell válnia. Vagy hogyha maradunk egy másik analógiánál a Szentírásban, az újjászületés, a megtérésnek a másik kifejezése, amikor új élet fakad a szívünkben, az életünkben. Annak is, hogyha nézzük a földi életből vett párhuzamát, a születés, annak vannak nyilvánvaló jelei. Ha megszületik a kicsi gyermek, és egészséges és életképes, akkor fel sír. Ha nem sír fel, akkor ott valami gond van. Ugyanígy van a lelki születésnél, az újjászületésnél. Fel kell sírnia, kell, hogy legyen jele a környezete számára is, hogy itt egy új élet kezdődött el. Ha nincs felsírás, ha nincs jel, akkor nincs új élet sem. Tehát nagyon fontos, hogy a boldogság útján az első lépésnek, a megtérésnek kell lennie, az Istenhez való ordafordulásnak, annak, hogy átadom az uralmat az életem fölött az Úr Jézus Krisztusnak. És a következő nagyon fontos dolog, amiről beszél az igénk, az a bűnbánat. Ez nem csak a megtérésnek kell, hogy a része legyen, hanem a megtért ember, a keresztény élet ember minden napjainak a része kell, hogy legyen. Luther Márton ezt így fogalmazta meg, hogy a bűnbánat nem más, mint naponkénti megtérés. Naponkénti visszatérés az élő Istenhez. Olyan ez, mint amikor egy hajó elindul, és különböző irányból jönnek a szelek és a hullámok, és ő tart a megfelelő irányba, de a különböző szelek és hullámok letérítik az útról. Azért van a kormánykerék, meg azért van a kormánylapát, hogy vissza tudják korrigálni a megfelelő irányba azt a hajót, hogy végül ne zátonyra fusson, hanem a célhoz érjen, a kikötőbe. A mi életünkben is, megtérésünk után, ott kell lenni mindig ennek a visszakormányzásnak, ennek a visszakorrigálásnak. És általában érdemes a napunk végén átgondolni, hogy mi az, amit jól csináltunk, mi az, amit nem csináltunk jól. És imádkozni, és elcsendesedni, hogy hol tértem el, Uram, a mai napra kiszabott úti céltól. Hol kell visszakorrigálnom az életemet, hogy megfelelő irányba jussak el. Fontos tehát a naponkénti bűnbánat, a naponkénti megtérés. Érdemes átgondolni minden napunk végén mindazt, amit kimondtunk, mindazt, amit véghez vittünk, és rátenni az ige mérlegére, hogy vajon megállja-e a helyét. És ami nincs rendben, azt bánjuk meg, és vigyük Jézus Krisztus elé. Nagyon jó volt úgy gyakorolni néhány alkalommal életem során az úrvacsorai közösséget, ifjúsági táborokban vagy más alkalmakkor, amikor a megszokott kérdések mellett felolvastuk a 10 parancsolatot is. És minden egyes parancsolat után megálltunk néhány percre, és mindenki a maga csendességében, imádságában átgondolhatta, hogy az ellen a parancsolat ellen hogyan, miképpen vétett, és megbánhatta, és vihette Isten elé. Ez is egy nagyon jó gyakorlat, úgy gondolom. És azt látjuk, hogy maga Jézus Krisztus is bíztat bennünket a naponkénti bűnbánatra, amikor a tanítványok lábait megmossa, és ugye Péter azt kéri tőle, hogy ne csak a lábát, hanem mindenét, a fejét és az egész testét is mossa meg, de azt mondja neki az Úr Jézus, hogy aki már megfürdött, annak csak a lábát kell megmosnia. Lelki értelemben értette ezt természetesen. Azaz, aki már megtért, aki már újjászületett, aki megtisztította ruháját a bárány vérében, ahogy a jelenések könyve mondja, annak már csak a lábát kell újra és újra megmosnia minden nap. Hiszen ott a Közel-Keleten ez egy nagyon jól érthető kép volt. Akkoriban ugyanis az emberek általában nyitott saruban vagy mezitláb jártak, és hát nyilván a lábuk volt az a testrészük, ami legjobban bepiszkolódott a napi járkálás során, és azt kellett a legjobban megmosni, az érintkezett a földdel. Lelki értelemben is mondja ezt Jézus Krisztus, hogy aki már az övé, aki már megtisztult, annak csak a lábát kell megmosnia naponként, azaz a naponkénti bűnbánatra szólít fel itt bennünket a mi Urunk. Végül pedig itt látjuk az igényben a bűn eltörlésének ígéretét, azaz ha megtér valaki és megbánja bűneit, akkor eltöröltetnek a bűnei. Ezt mondja ugye János első levelének első fejezetében, a 9. versben az ige, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. Ez az ígéret minden bűnbánónak, aki Jézus Krisztusnál keresi a bocsánatot, áll és mindenkire igaz. Azt mondja a 103. Zsoltárban a Zsoltáros, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van napkelet, napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Kedves testvéreim! Úgy gondolom, hogy ezek alapján, az igék alapján elmondhatjuk, hogy érdemes az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez elvinni a mi bűneinket, megvallani, megbánni és elhagyni azokat, mert ő kész megbocsátani, a kegyelem idejében élünk, és tudjuk, hogy az ő kegyelme mindig nagyobb, mint a mi bűneink. Nincs olyan nagy bűnünk, amire ne lenne elég Jézus Krisztus áldozata. És azt is látjuk aztán az igénk végén, hogy tulajdonképpen ez a bűnbánat, az őszinte bűnvallás az Isten előtt megnyitja az Isten áldásainak a csatornáját. Azt mondja az ige, eljöjjenek a felüdülés idei az Úrnak színétől. Hogyha igazi felüdülésre vágyunk ezen az ünnepen, és nem csak az ünnepen, hanem életünk mindennapján, ha vágyunk az Isten szeretetére, a tőle való békességre és boldogságra, akkor tegyük meg ezt a lépést, valljuk meg bűneinket, igyekezzünk eltüntetni az útból az akadályt, hogy szabadon áradhasson az életünkre Isten minden áldása. Hogy megtapasztalhassuk azt, amit szintén a Zsoltáros fogalmaz meg a 16. Zsoltárban olyan szépen. Ezt mondom az Úrnak, én Uram vagy Te, feletted való jóm nincsen. Az Úr az én osztályos részem és poharam, te támogatod az én sorsomat. Az én részem kies helyre esett, nyilván szép örökség jutott nekem. Te tanítasz engem az élet ösvényére, teljes öröm van te nálad, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Isten ígéretei ezek, amelyek a mi számunkra is igazak, és a mi számunkra is állnak. Hogyha készek vagyunk megbánni és elhagyni bűneinket, akkor számíthatunk az Istentől jövő teljes örömre, azokra a gyönyörűségekre, amelyek az ő jobbján vannak. Ehhez semmi más nem kell tennünk, csak megragadnunk Jézus Krisztus felénk kinyújtott kezét, és kérnünk őt, a mi megváltunkat, hogy vonjon ki bennünket a bűn mocsarából, és állítsa kősziklára a mi lábunkat. Úgy legyen. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy az ünnep közelettével te újra a szívünkre helyezed a bűnbánatnak a fontosságát. Valóban olyan sokszor nem látjuk, hogy mi az akadály, mi az, ami elválaszt bennünket tőled. Köszönjük, hogy most újra figyelmeztettél bennünket. Azért könyörgünk, hogy a mi szívünket te csendesítsd el. Te add, hogy tudjunk ráhangolódni a te akaratodra, a te tervedre. Add, hogy a te szemüvegeden keresztül lássuk ezt a világot és a mi saját életünket is. Azért könyörgünk, hogy a te tökéletes mércédet, a Szentírást használjuk az életünkben is mérceként. És hogy ne legyünk engedékenyek saját magunkkal és saját magunk bűneivel szemben sem. Ne csak másokat ítélgessünk és másokon köszöröljük a nyelvünket, hanem először a saját házunk táján tegyünk rendet. Azért könyörgünk, mennyei Atyánk, hogy így tisztogasd a mi szívünket, a mi életünket, a mi gondolatainkat. Add, hogy lehessen a mi egész életünk neked szentelt élet, hogy valóban a te számodra legyenek elkülönítve a mi gondolataink, a mi szavaink, a mi tetteink. Azért könyörgünk, hogy te készíts bennünket az úrvacsorai közösségre is. Add, hogy a veled való kiemelt találkozás alkalma lehessen az, hogy valóban tápláltathassunk az örök életre a te szent lelked által, hogy valóban megbizonyosodhassunk és megerősödhessünk hitünkben a bűnbocsánat és az örök élet ígérete felől. Őrizd meg attól, mennyei Atyánk, bennünket, hogy méltatlanul vegyük magunkhoz a szent jegyeket. Add, hogy vizsgáljuk meg magunkat, és mindazt, ami nem az életünkbe való, azt tudjuk kitenni az életünkből, hogy aminek a szemetesben van a helye, az valóban a szemétbe kerüljön. Így kérünk, mennyei Atyánk, te készíts bennünket az ünnepre, te add, hogy a tőled való békességben és boldogságban tudjuk tölteni az ünnepet. Te ajándékozz meg bennünket a te mennyei világodnak minden áldásával az Úr Jézus Krisztusban. Kérünk azért, hogy te áld meg gyülekezetünk minden tagját, kérünk a gyászolókért, hogy te légy vigasztalójuk, kérünk a betegekért, hogy te légy gyógyítójuk, és kérünk, hogy ahogy eddig is te vezettél bennünket, továbbra is te vezess és őrizz bennünket utainkon. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Eltöröltem álnokságaidat, mint a felleget, és mint felhőd bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Ámen.